Beháló Techa heti szakaszához érkeztünk el Mózes 4. könyvében, és ez a rész a 8. fejezet első versétől kezdődik. Egy elég hosszú szakaszt ölel föl, mert a 13. fejezetig tart, tehát 5 teljes fejezetnyi részből áll, és ezek a fejezetek elég eseménydúsak. Nagyon sok leírás és nagyon sok cselekménytörténés olvasható bennük. Ami engem megfogott ebből a részből, az mégis az, ahogy kezdődik ez a szakasz. A Beháló Techa a második versből, 8. fejezet második verséből fordítandó. Olvasom. És szól az Úr Mózesnek, mondván, szólj Áronnak, és mondd meg néki, mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs. És úgy cselekedék Áron, és úgy raká fel mécseit, hogy a gyertyatartónak ellenébe tegyenek világosságot, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek. Beháló Techa annyit jelent, mikor felrakod. Mikor felrakod. Amikor felteszed, amikor meggyújtod a mécseket. És itt a 8. fejezet első verseiben az arany gyertyatartóról, vagyis a menóráról van szó. A menórának a 7 ágáról, és arról, ahogy a menóra fényeit meggyújtja Áron. És egyetlen egy gondolat fogalmazódott meg bennem, ami ennek a szakasznak a kapcsán, olvasván a további fejezeteket és eseményeket, hogy tulajdonképpen, amikor az ember valóban felteszi a mécseket, felteszi a világosságot, láthatóvá teszi a fényt, és jelen esetben itt a fény valóban Isten kijelentett igéje, törvénye, szava, amikor láthatóvá teszi, amikor felrakja ezeket, akkor önmaga is látni fog. Önmaga is látni fogja Isten fényében, világosságában mindazt, ami előtte áll, ami az élete előtt áll, ami a következő történések és cselekmények lesznek az életében. Ugyanis, hogyha végig megyünk ezen a szakaszon, akkor az al fejezetek címét olvasva látjuk, hogy ha felteszem a mécset az életemben, akkor mit fogok meglátni. És már is úgy folytatódik a 8. fejezet 5. versétől, hogy a léviták felszenteléséről és a léviták szolgálati idejéről ad tájékoztatást. Nagyon sokat beszéltünk már ezekről részletesen, hogy valóban ebben a felszentelésben milyen szerepe volt az áldozati formáknak, hogy miket is jelentenek ezek. Én azonban most egy kicsit átfogóbban szeretnék erről a fejezetről beszélni, annak fényében, hogy mi van akkor, amikor felrakom a fényeket. Mert amikor felteszem a fényt, és hagyom, hogy Isten igéje és törvénye működővé váljon az életemben, akkor látom meg a saját magam elhívását és szolgálatát. Akkor látom meg azt, hogy mint lévitaként, hogyan, miként kell szolgálnom, hogyan, miként, milyen feladatba állít bele Isten, hogy ennek a szolgálati időnek milyen rendjét adja meg az én életemben. Igen, amikor felteszem a mécseket, akkor meglátom az Isten szerinti elhívásomat, küldetésemet, feladatomat. Ebben a világban, a társadalomban épp úgy, mint Krisztus testében. Meglátom azt, hogy mi adatott, személy szerint nekem. És aztán utána úgy folytatódik, hogy 9. fejezet arról szól, amikor Izrael fiai megtartják a páskát. A pusztai vándorlás során ez a szinte egyetlen leírás arról, hogy már a pusztában ünnepelték meg a páskát, emlékezvén arra, hogy kijöttek Egyiptomból, és úgy folytatódik, hogy akik nem tudták megtartani és nem tudták megünnepelni, azoknak lehetőség van egy második Peszachra, egy második Páska ünnepre, amit úgy titulál ez a fejezet, hogy a tisztátalanok és utasok páskája. És itt arról van szó, hogy amikor valóban az ember még nem tudja önmagának, önmagában definiálni, hogy számára mit jelent Isten igéje, nem tudja még azt, hogy ez mekkora érték, és nem tud még ezzel élni, amikor felteszi a mécseket, meglátja ennek az értékét. Meglátja azt, hogy ami eddig számára ismeretlen, vagy akár értéktelen volt, az a világosságban, Isten igéjében értékké válik. És egy gyönyörű szép kép ez az utasok, illetve tisztátalanok páskája, amit a zsidóság úgy is nevez, hogy a második páska. Egy lehetőség, egy nagyon szép kép arról, hogy mekkora lehetőséget ad Isten az embernek. Hogy mindig ott van az újrakezdésnek a lehetősége. Hogy soha nem zárja le a kapukat, hogy innentől kezdve nincs tovább, nem léphetsz tovább. Mindig van újrakezdésnek lehetősége, és a páska ünnep, amit itt a pusztában ünnepelnek meg, illetve ez amikor a tisztátalanok páskájáról ír, pontosan erről szól, hogy Isten mindig ad újrakezdésre lehetőséget. És az ember, amikor valóban meglátja, hogy fény nélkül eddig hogyan élt, akkor itt a lehetőség arra, hogy ha már feltetted a fényt az életedben, üld meg Istennek az elrendelt ünnepét. Hiszen a páska, akárhogy is nézzük, de mégiscsak a legszentebb ünnep Izrael életében, hiszen ekkor kezdődött el valami. Ez mindig a kezdetre, az eredetre emlékezteti a zsidóságot. Arra, hogy honnan jött, arra, hogy mit zárt le, és arra, hogy volt lehetősége újat kezdeni. És ebben az újban tulajdonképpen folytatni, ami már eleve elrendeltetett számára annak idején, több generációval ezelőtt ígéretként, hiszen Ábrahám, Izsák és Jákob istene az ígéretét váltotta be akkor, amikor ezt az egész szabadulást, Egyiptomból szabadulást, Egyiptomból való szabadulást megérte a nép. Tehát a pászka ilyen módon a Peszah ünnepe egy emlékezés is arról, hogy honnan jöttek, és ugyanakkor az új kezdetben egy folytatás is. Igen, Isten azt akarja, hogy amikor az ember fölteszi a fényeket, akkor lehetősége legyen az újban folytatni a már elrendelt ígéretet. Ami lehet, hogy annak idején éveken át nem látszódott, mert az ember még sötétben volt. De most már látszódik. Most már itt van a lehetőség. Most már megélheti mindazt, amit elmulasztott. Hiszen a másik kategória az utasok páskája, akik elmulasztották, mivel úton voltak, mivel mással foglalkoztak. És amikor az ember valóban megéli azt, hogy felteszem a fényt, akkor, amit elmulasztottam, Isten lehetőséget ad arra, hogy újra kezdjem az ő fényében. Lássam meg az ő fényében azt, hogyha már megvan a feladatom, megvan a szolgálati helyem, akkor hogyan legyek kapcsolatba vele, hogyan, miként üljem meg az ő ünnepeit, hogyan váljon élővé a vele való kapcsolatom. Hiszen az ünnepeknek a lényege pontosan ez, amikor Isten ráteszi a hangsúlyt a vele való kapcsolat megélésére, kiemeli azt, hogy mennyire fontos ez nem csupán az ember számára, hanem Isten számára is. Igenis, Istennek fontos az, hogy kapcsolatba lehessen az emberrel. Az elrendelt, elkülönített idők pontosan ezért adattak. És amikor az ember felteszi a fényt, akkor számára is fontos lesz, hogy Istennel megélje ezt a bensőséges kapcsolatot. És utána a felhő és tűzoszlop jelenlétéről kapunk leírást. A 9. fejezet ezzel zárul. Ismerjük a történetet, amikor felhő oszlopban kísérte őket, és éjjel pedig tűzoszlopban volt velük. Ez az állandó, folyamatos jelenlétre utal. És az ember úgy van vele, hogy amíg nem teszi föl a mécseket, s nem világítja meg Isten igéje az életét, és nem válik a mindennapjai részévé, addig idéglenes kapcsolatokat tud kialakítani Istennel. De amikor felrakja a fényeket, és amikor valóban az ige bevilágítja, megvilágítja az ő életét, akkor érzi azt, hogy ez már egy folytonosság, itt már nincsenek kihagyások, itt egy állandó jelenlét van, egy állandó kíséretben van, és mindig megéli azt, hogy Istennek mikor, melyik tulajdonságában, de benne van. Mert megéli a felhő és tűzoszlopot épp úgy, megéli azt, hogy Isten állandó jelenléte kíséri őt. És amikor megyünk tovább, a 10. fejezettel olvashatjuk azt, hogy milyen ezüst kürtök használatát rendelte el Mózesnek Isten, ami acélt szolgálta, arra a célra adatott, hogy az Izrael népének a vonulását szabályozza. Jelt adjon, hogy mikor kell indulni, mikor kell megállni. Jelt adjon arra, hogy mikor kell riadót fújni, mikor kell harcra készülni. És a 10. fejezet úgy is folytatódik, hogy elindulnak a Sinai pusztájából Izrael népe, és tényleg, ha csak a számokat vesszük, elég nagy népes tömeg volt, hiszen önmagában csak 600 ezer férfi hadviseltes férfiról van szó, tehát szép mennyiségű, lélekszámú nép vonulása volt itt, de ebben mégis ott van az, hogy mindenkinek megvolt a maga ideje, hogy mikor kellett elindulni, mikor kellett megállni. És mindenki egyfajta rendben vonult. Nem úgy volt, hogy összepakoltuk, mert megfújta Mózes a kürtöket, és mindenki összepakolta a saját kis sátrát, és vonult, hanem mindenki a megadott időben és rendben lépett. És úgy gondolom, hogy ez is egy alappillérje az ember életében, egy alappillér akkor, amikor felteszi a mécseket, hogy tudja azt, hogy mikor kell lépni, és mikor kell egy helyben maradni. Mikor kell lépni, de mikor kell várni. Tudja azt, hogy Isten idő rendjében hogyan kell haladni. Ami egy érdekes üzenet ebben, hogy még akkor is dinamika és haladás van ebben a vonulásban, amikor fizikálisan megállás van. Még akkor is történnek dolgok. Nem véletlenül állítódik meg, de mégis ebben ott van egyfajta lüktetés. Nem egy leülés, egy sátorozás, egy teljesen oda röghöz kötöttség van, hanem egy lendület, egy dinamika, de meg van szabva az, hogy mikor lépek, mikor állok. És amikor az ember fölteszi a mécseket az életében, és valóban Isten igéje a fény, a szellemi, lelki életére nézve, akkor megkapja a vezetést abban, hogy mikor kell lépni, és mikor kell várni. De megéli azt, amit Izrael népe is megélt, hogy nem maradhat a pusztában. Nem maradhat Szináj pusztájában, hiszen el kell indulnia, haladnia kell. És belekerül az ember abba a dinamikába, amit valóban Isten tervében meg tud élni. Belekerül abba, hogy halad a cél felé, hiszen nem az volt a célja Izraelnek, hogy a pusztában a megkapott törvénnyel ott alakítsa ki a saját kis országát, hanem egy ígéret felé haladt, Kánaán felé haladt. És bár nagyon messzinek tűnt, és sok esetben elérhetetlennek, mégis ott volt az, hogy menni kell. Menni kell, mert Isten adott egy ígéretet, amit be kell tölteni. És az emberben is ott van ez, amikor felteszi a mécseket, és az ő életében is bekövetkezik ez a behálótecha, hogy menni kell, nem lehet egy helyben állni. sem szellemi életemben, sem hívő életemben, sem a lelki életemben nem. Egy folyamatos fejlődés, egy folyamatos dinamika figyelhető meg. És a következő szakasz pedig rávilágít arra, hogy ahogy az ember egyre inkább Isten igéjében világosságot, világosságra lát meg, úgy egyre inkább megéli az elkülönüléseket, amiről a múlt héten beszéltem, hogy meg fogja tapasztalni a szétválásokat az érték és értéktelen között, de ugyanúgy meg fogja tapasztalni a lelki és szellemi közötti szétválást is. Hiszen a 11. fejezet nem a legkedvesebb történetről számol be, ugyanis a nép kívánsága jelenik itt meg, és természetesen a gyülevész nép, amely ugye csatlakozott Izraelhez, az lázította be tulajdonképpen Izrael népét, mert húst kívántak. Húst kívántak, már betelt a pohár a mannával, már nem volt nekik elég az, ahogyan Isten gondoskodott róluk a pusztában, már nem volt nekik az elég, és kívántak többet és mást. És sokszor beszéltünk erről a hús kívánásról is, hogy ez mennyire az emberi vágyaknak a kívánsága. Megkapták, Isten megadja a vágyak kívánságát, de oly mértékben megkapták, hogy bele is betegedtek. Megkapták a húst, megkapták a fürjeket, és tényleg betegedésig ették. És ez a 11. fejezet számol be arról, hogy valóban a fürjek olyan következményeket hoztak, ami itt a Károli úgy írja a 30. versben, a 30. verstől kezdődő fejezetben, hogy a kívánság sírját hozták el. Kibrót távánál, a kívánság sírjainál történt meg az, hogy tulajdonképpen belebetegedtek, és tényleg sokan elhullottak akkor ott, mert a kívánságuk elvitte őket. És tulajdonképpen, amikor az ember meglátja az ige fényében, hogy hogyan válnak szét az isteni dolgok az emberi dolgoktól, akkor látni fogja azt is, hogy igen, lesznek kívánságok az én életemben is, lesznek kívánságok, amik nem Isten szerinti kívánságok, hanem a saját lelkemnek, a saját dolgaimnak a kívánsága. A kérdés az, hogy hogyan reagál az ember. Hiszen mindezek a fejezetek, amik itt előttünk vannak, és mindezek a történések valóban tanúságként adatnak számunkra. Sokszor feltetné az ember a kérdés, hogy mi közöm nekem ez? Hát ez a zsidókkal történt valamikor, akkor, amikor a pusztába vándoroltak. De nagyon sok esetben a mi életünkben is ezek mind-mind jelen vannak. Szimbolikus módon, de ott vannak. Hiszen mindannyiunkban ott van az emberi kívánság, mindannyiunkban ott van, hogy de jó lenne ez és az és az. De mindezek a történetek valóban tanúságként állnak előttünk, hogy lásd meg, hogy mi lehet ebből. Lásd meg, hogy mi lehet abból, ha nem azt kívánod, ami Isten szerinti. És amikor felteszed a mécseket, akkor meg fogod látni. Meglátod, hogy mi a következménye annak, amikor lel ki a kívánság, és meglátod, hogy mi a következmény akkor, amikor Isten szerint van egy kívánság. Hiszen ebben a 14. fejezetben beékelődik még itt a kívánság történetében az, amikor Isten kiválaszt 70 embert, és úgy adja azt elő a Károli alcímében, hogy 70 vén, aki profétál. Hiszen Mózesnek úgymond betelt a pohár, hogy ez a nép folyamatosan mindig olyat kíván, ami teljesíthetetlen, nem bírom már ezt vinni magamon. És ekkor mondja Isten, hogy 70 embert ad mellé, 70 vént ad mellé, aki segítségére lesz. És úgy gondolom, hogy különösen ma ez egy olyan üzenet a hívő ember életében, hogy lásd meg, amikor felteszed a fényeket, lásd meg, hogy van segítséged. Vannak testvéreid. Vannak testvéreid, nem egyedül kell vinned az egész üdvtörténetet a saját hátadon. Nem. Vannak testvéreid, akik részei Krisztus testének. Nem egyedül viszed Krisztus terhének a terhét. Krisztus testének a terhét. Nem te magad egyedül viszed, hanem ott van az a 70, aki segítségként adatott. És ez úgy gondolom, hogy a mai világban valóban a testvéri együttműködésnek egy nagyon szép példája. Vannak. Lehet, hogy nem tudod, hogy hol, de vannak. És különösen akkor, amikor ma már az emberi kapcsolatok annyira nehézkesek, és olyan nehezen alakulnak, és olyan felszínesek, akkor ez egy üzenet, hogy ha felteszed a fényt, lásd meg, hogy van 70 vén. Lásd meg, hogy nem egyedül kell vinned a terheket, és lásd meg, hogy ez a 70 vén is segíthet abban, hogy meglásd, mi az, ami emberi kívánság, és mi az, ami isteni. Lásd meg, hogy a testvérek valóban azért adattak, hogy tényleg egymást építve töltsék be Krisztus testét, és legyenek egy egységben, egy egészben. És lehet, hogy teljesen más feladata van annak a 70 vénnek, mint neked, de ott vannak. És én úgy gondolom, hogy már önmagában ez a tudat, hogy van, hogy ott vannak, ez már egy biztatást ad az embernek, akkor, amikor halad a saját útján, a saját elhívásában, amikor nehéz, amikor tényleg Mózesként már sok, ott van az, hogy rendben, de ott van a 70 vén. És hogyha semmi más nem történik, csak önmagában az a tudat bennünk van, hogy nem egyedül vagyunk benne Krisztus testében, ez már segítséget ad abban, hogy lépjünk tovább, hogy ne álljunk, hanem menjünk. Amikor az ember fölteszi a fényt az életében, akkor nem csak a saját életére nézve látja meg a világosságot, hogy hogyan tovább, hanem meglátja a testvéreket. Meglátja a testvéreket, meglátja a 70 vént. De ugyanakkor azt is meglátja, hogy nem csak segítők vannak mellette, hanem ellenségek is. Hiszen a fényben minden látszódik. És a 12. fejezet pont erről ad egy leírást, amikor pont a közvetlen, közeli hozzátartozók lázadnak Mózes ellen, Miriam és Áron. És jól ismert rész, amikor Miriam poklossá lesz a Mózes ellen való beszédéért, a 12. fejezet pontosan erről szól. És nagyon érdekesek itt az emberi reakciók, hogy ki hogyan reagálja le ezeket a dolgokat. Én most egy kicsit a mózesi szemszögből nézném ezt az egész 5 fejezetet, hiszen az igazat megvalló Mózes egyáltalán nem érdekelte, hogy mit mond róla Áron, és mit mond róla Miriam, de azt sem nagyon érdekelte, amikor itt a 70 prófétánál, ugye ketten voltak, akik nem jelentek meg akkor amikor Isten hívta őket, és Mózes nem nagyon háborgott azért, hogy miért nem jöttetek, és hol voltatok, hanem egyszerűen csinálta a dolgát, és itt ennél a 12. fejezetnél sem Mózes lázadt föl, hogy most már elegem van, hogy itt ellenem tettetek, hanem Isten az, aki kiáll Mózesért. És Isten az, aki azt mondja, hogy oké, most már elég. Most már elég. És valahol ez is a hívő életnek a része, hogy amikor fölrakom a mécseket, akkor lesznek, akik elég szép számban ellenem lesznek, de nem én leszek az, aki helyre fogom igazítani őket, hanem Isten az, aki majd elrendezi. Isten az, aki majd megmutatja, hogy mi a következmény akkor, amikor valaki tényleg az ő elhívott szolgálata ellen és a szolgái ellen tesz. És tulajdonképpen ebben a behallották a szakaszban számomra egy olyan üzenet adódott, hogy amikor felteszem a fényt, akkor mindent meglátok, de ugyanakkor mégis nem én vagyok az, aki ezeknek aktív cselekülői leszek, nem én vagyok az, aki majd igazságot szolgáltatok, és eldöntök peres ügyeket, hanem megélem mindezeket, látom, benne vagyok, de ennek az egésznek a mozgató rugója nem én vagyok. Ennek az egész történésnek a mozgatója maga a fény. Maga a fény, maga a világossága, maga Krisztus. És hogy tulajdonképpen mit csinálok én semmi más nem tettem, csak feltettem a fényt. És semmi más nem teszek, csak Krisztust teszem föl, Krisztust élem meg, Krisztus igéjét, szavait teszem láthatóvá, és erre a fényre történnek a reakció adások. Erre a fényre aztán a külvilág is reagál, ki így, ki úgy. Ebben a fényben én magam is megtalálom a helyemet, de ami a legfontosabb és a legelgondolkodtatóbb lett ebben a szakaszban számomra, az a második versben olvasható, 8. fejezet második versében az elején, mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs. És ebben, amikor azt mondja, hogy mikor felrakod, ebben egy folytonosság van. És én úgy érzem, hogy a hívő élet sem olyan, hogy egyik pillanatra a másikra történnek dolgok, hanem egy folyamatot él meg az ember. És a 7, az sokat beszéltünk már arról, az isteni teljességnek a száma, és a teljességet éli meg ebben az életben az ember. És lehet, hogy most éppen a 3. vagy 4. gyertya fellobbantásánál tartok az életem terén, de sorra gyullannak meg ezek a fények, és egyre inkább megvilágosodnak dolgok. Akár az én életemre nézve, és az én szolgálatomra nézve, akár a társaimmal való kapcsolatban, az embertársaimmal való kapcsolatban, akár a testvéreimmel való kapcsolatban megjelennek, láthatóvá lesznek dolgok, és egyre inkább nagyobb és nagyobb teret tölt be az életemben a fény. És az ember élete is tulajdonképpen párhuzamba hozható ezzel, hogy gyulladnak meg a fények. Mindig meggyullad egyel több fény. És kicsit mosolyogtatva, de stílszerűen most nálam is egyel több fény gyúlt meg ezen a napon. De tényleg az ember megéli ezt, hogy ha Isten elé feltette már egyszer az életét, akkor egyre inkább éli meg azt, hogy mennyire tisztul ki, mennyire a 7 felé megy, a beteljesedés felé megy. És hogy ezek a mécsek tulajdonképpen mik is, nem csupán a fényt jelenti ez, amikor azt mondja, hogy felrakod a mécseket, nem csupán azt jelenti, hogy világosságot gyújtunk, hanem mit is tesz föl az ember ilyenkor. Ez egy olyan szó a Héberben, ami azt jelenti, hogy gyertyatartó és lámpás, de képletesen azt jelenti, hogy boldogság és élet. És amikor az ember fölteszi az életét, amikor az ember oda teszi valóban a menórába az életét, vagyis belehelyezi Krisztusba az életét, akkor valóban mécsről mécsre gyulladnak meg a fények, valóban megtapasztalja azt, hogy kivilágosodik. Föltenni, fölrakni a mécseket. Behálló teha. És ebben benne van az a folyamat, hogy amikor fölteszed, akkor mik történnek. És ez a fölrakás, ez egy nagyon érdekes szóból származik, az aliázás szava is ebben a szóban benne van. A behálló teha annyit jelent, hogy felemelkedni. Az ole szóból származik, annyit jelent, hogy felemelkedni, boldogulni, áldozatot hozni, és önmagában az égő áldozatnak a szava is ez. Vagyis amikor az ember oda teszi teljes mértékben, hisz az égő áldozat is erről szólt, teljes mértékben oda teszi magát, akkor ezek a mécsek fel fognak lobbanni az életében, és mind a hét fel fog lobbanni. És mindenki maga érzi, hogy hol jár, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy biztatás, és egy nagyon reményteljes ige szakasz, amikor arról szól, hogy be fogod tölteni, fel fogod tenni, égni fog, és látni fogod. És én kívánom, amikor felteszed a mécseket az életedbe, lásd meg a következő lépést. Lásd meg, hogy Isten mit adott, miért adta, és lásd meg ebben az egészben a te helyedet.
Úgy gondoltam, hogy ma egy szót nem szólalok meg, és képtelen vagyok csendben maradni. Tekintettel, hogy ez a heti szakasznak, amit most elmondott Eszter, azért sok minden üzenete van. Nagyon szörfőzve elmegyek a gyülevészekről, ezek mindennapi kérdések. Amikor tényleg megy Isten népe, amikor megy Krisztus teste, akkor mindig vannak érdekből oda csatlakozók, és ugye annak megvannak a vágyaik, és mivel ők elég jelentős erőt képviselnek, így tönkretesznek isteni elhívásokat, küldetéseket, gyülekezeteket, mi egymást, így lehet akár egy gospel kórussá tenni azt, amelyik valamikor Isten népe volt, így lehet tenni kulturális bármilyen formulát létrehozni ezek által, mert hát ez a divat, ez a korszerűség, és mondhatnám tovább a gyülevészeknek a mai szavát. A másik rossz nyelvnek a története, ami ugye Mózes és a két testvérénél, a nem testvérénél, Miriamnál is előfordulhat, valóban ott van ez a folyamatos irigység, folyamatos versengés, különösen a mai korban ott van, mindenki okos, mindenki kritizál, mindenki bírál. Itt nem igazából foglalkozott Mózes a dolgokkal, kizárólag annyiba, hogy imádkozott azért, érte szólt Istennek, hogy azért, ha lehet, azért Miriamnak ne legyen különösebb baja. De ez jellemző ma is, hogyha valaki rosszat indít el, és Isten akaratával szembe megy, akkor bizony saját maga rákosodik el, maga lesz poklos, elhalnak az életébe, akár kapcsolatok, akármi. Tehát ha valaki Isten munkájában, Isten akaratában jár, embert megtámad egy rossz nyelvvel, akkor az visszafele csap el, gyakorlatilag az a kapcsolat megszűnik, gyakorlatilag elhalnak az érzések, és mondjuk az a másik ember által nem lesz részese Istennek a igéjének, akaratának, és így tovább. Ezek mind ilyen egyszerű hétköznapi és mai történetek. A Bibliában nagyon sok olyan dolog van, ami minden emberre vonatkozik, amíg ember lesz a Földön, tulajdonságban és mindenben. Tehát ennek a Miriamnak ugyanaz a tulajdonsága, mint XYZ-nek ma. Ezért kell ezekről beszélni természetesen, mert az ember olyan, amilyen volt, és olyan lesz, amilyen ma, csak másképp fog ezt gyakorolni. Tehát az irigységnek akármilyen foka lehet, a vagyok a legény, mint ez még a köznyelvben is működik, hát Miriam nem legény volt, de ugyanez volt az indítéka, hogy vagyok olyan, mint te mit akarsz. És Istennek a válasza ma is ugyanaz a 70 vénnel, hogy 7x10, Isten teljesség és az emberi teljességnek a szorzata jön elő, hogy amennyit Isten teljesnek tart, és a mi emberek teljes, az ott vannak, nem csak te vagy itt, aki kínló szenvedsz a maradéknak a részeként, tudd meg, hogy vannak rajtad kívül. Azonban a fő gondolatot azért egészen másképpen értelmezve, nem akarok ütközni, de azért kiegészítem, bár magadat is kiegészítetted így egy-két helyen. Én egy mondattal nyitnám ki a menórát, hogy a menóra te vagy. A menóra ti vagytok. És itt valójában azért annyiban nem igaz, hogy ugyanaz történik Mózes idejében, mint a mai korban, mert korszakváltások vannak. Itt egyetlen egy mondatot tudnék mondani, Jehior, legyen világosság. Isten, amikor teremt, akkor elhangzik mindig a Jehior, legyen világosság. Elhangzott akkor, amikor a teremtés történt, akkor, amikor a templom úgymond üzembe lett helyezve, a puszta és sátor templom elindult, legyen világosság. Tedd fel a menorát, a gyertyákat. Utána megjelenik ugyanez Zakariás könyvénél, megmutatja, hogy mi a menóra. És utána megmutatja a Jehior a Sávot ünnepénél, a Szent Szellem kitöltetésénél. És megint elhangzik, hogy Jehior, legyen világosság a mai korunkban, és ami már profécia, hogy kitöltem a Szent Szellemet, kitöltem, hogy legyen világosság már ebbe az űrzavaros világba. Tehát itt egyetlen egy pont, ami pontosítani kell, amikor legyen világosságot, embernek semmi köze nem volt hozzá, ott Isten teremtett fényt a hold és a csillagok nélkül és a nap nélkül, ez egy szellemi világosság egyértelmű. A teremtésnél égitestek és minden nélkül lett világosság, ami ez a világosság természetesen nem mérhetők wattokkal és luxokkal, hanem szellemi világosságról van szó. Isten szellemi világossága jelent meg a Földön és indult el az élet. Utána viszont itt már a pusztai templomnak a fennállásánál legyen világosság, elhangzik, hogy te tett föl. Mit? Azt, amit majd Zakariásban látok, hogy mi az. Bölcsesség, tanács és egyéb szelleme, ami a Zakariás 9-ben vagy 8-ban hirtelen, nem tudom, a kettőköltegi differenciát, fel van sorolva, mi a menorának a 6 ága. Ezt te tett föl. Hiszen akkor Mózes és Áront beszélt Istennel, tehát neki volt bölcsessége, ismerete, neki volt tudása, tanácsa, amit ők kapták Istentől, mindazt, ami a népre vonatkozott. Azonban Zakariásnál már mutatja azt, hogy két oldalról, két csövön keresztül töltődik be a menóra, és ezt az olajat a menorába gyakorlatilag honnét lehet kapni, most nem akarok a Zakariásra kitérni, de maga a betöltekezés, később ugye Savotnál a Szent Szellemmel töltekezzetek be, a lényeg viszont az, hogy ott a sátortemplomban is, meg Zakariási képben is, meg a Szent Szellem kitöltetésekor is, meg most is. Mi a célja a menorának a világításának? A 7. ágra világít rá. Nem én gyújtom meg a lámpát. Annak idején Mózes és Áron gyújtotta meg a szentélybe, mert akkor ők voltak direkt kapcsolatban Istennel, viszont már a további részben ott viszont maga a szolga gyertya, és ismerik a szót, hogy ki volt a szolga, ő gyújtja meg a te életedben a tanácsot, a bölcsességet, mindazt, ami a zakariasi proféciában ott van, a Szent Szellemnek a kibontakozása. Nem én gyújtogatok, én vagyok, akit betölt, az a két cső, ami Zakariásban ismerős. Én bennem lehetséges, hogy ő gyújtja meg, de ez a szándéka. És itt van az érdekesség, hogy a 6 ága, a Zakariásból felsorolható 6 ág, az a 7. világít vissza, aki meggyújtotta. Tehát a bölcsesség, Isten ismerete, a tanács és a többi, mind a 7., aki meggyújtotta bennem a tüzet, magára Krisztusra mutat. Ő az, aki meggyújtja a lángot, ami bennem van, én csak a menóra vagyok. Én nem vagyok senki, én egy tehetetlen eszköze vagyok Istennek, akit ő betölt, és akit maga Jesuá Masiha, maga Krisztus megmutat, hogy rámutasson, mire mutat rá, ami ott van a szentélybe. A szentélybe pedig ott van a frigyláda, és a többi eszközét is láthatjuk, akár a kenyerek asztalát, magát Izraelre, és a proféciára, arra mutat rá az a fény, aki te vagy. Magyarul neked úgy kell szolgálnod, mint eszköznek, nem a te olajoddal, nem a te spiritusoddal, hanem azzal, amit tőle kapsz, azzal a begyújtással, amit maga Krisztus ad, és amikor Krisztus ad, akkor a te Szent Szellem által elkezdesz rávilágítani a törvényre, a kegyelemre, arra a két kérúvra, amelyik az ítéletet nem engedi még, hogy kinyíljon Isten ítélet ezen a földön. Gyakorlatilag te vagy a menora. Te vagy, akinek lehetőséged vagy arra, hogy világítsál Krisztusra, és ezáltal ott bent a szentélyben is láthatóvá lesz Isten törvénye, láthatóvá lesz az, hogy a fényládának a tetejét még nem nyitja ki Isten, a törvényt még nem alkalmazza, mert két kérőb ott van, az egyik a kegyelem az a másik az irgalomnak, hogy nem engedem még, nincs még betelve a kegyelmi időszak. Tehát itt, amikor emberi tulajdonságról beszélünk, az mindig ugyanaz az Ószövetség, Újszövetség, akár hitetlen, akár hívő, vagy Isten népe kapcsolatában, azonban a szentélynek, a templomnak a működése hasonlatos, de nem ugyanaz már. Tehát egészen más volt a pusztai sátor templomnak a mécsese, egészen volt az Zakariás, amiről beszélt, ezékeli templom, és így tovább. Egészen más az, amikor ma abban a templomban az a mécseség, az a menóra ég, és az, ami lesz, az is egészen más, még ennél is. Ennél is másabb lesz. Isten azt akarja, hogy valamennyien menórák legyünk a magunk templomában, a magunk helyünk. Azt akarja, hogy mindenhol menórák legyünk, ahol az ő helye van, ahol ő megszentelt temploma működik. Ez a lényeg, hogy én odadom üresen magamat, odadom, hogy az a hatág, amelyiket Isten ad, az betöltődjön, és majd ő meggyújtja. A parancsot ma Jesu Hamasia kapja Istentől, aki ezt továbbadja teljes hatalommal, hiszen minden hatalmat ő kapott Istentől. Nem önállót, hanem átruházott, de Isten ettől még nem szűnt meg. Isten átadta a hatalmat, te gyújts meg. És itt van a mi életünkben az életátadás, az, hogy oda teszem magam üresen. Ott vagyok Isten előtt, és akkor szól Isten magának, a uralomnak, magának, Jeshua Masiának, töltsd be, és gyújtsd meg. Nekünk csak az a célunk, hogy ez a feladatunk, hogy megszólaljunk, hogy szeretném, ha betölteni. Töltekezzetek be. Töltekezzetek be, és ez nem egy extra karizmatikus, akármilyen szórakozás, mondjuk csúnyabb szóval. Itt arról van szó, hogy kész vagyok, meg vagyok pucolva, egy anyagból vagyok kovácsolva, mint az az első menóra, amit az Zakariás könyvében, vagy akár már a templom építésénél volt, egy anyagból kellett a templom építésnél összekalapálni. Neked egyből kell lenni, nem ötvözöd lehetsz, hanem egy arany tömb, amiből szépen a ágakat ki lehet alakítani. A betöltés az viszont Istené. Annak idején, ismételem, az ószövetségi részben ott Áron és Mózes voltak Istennel, de direkt viszonyban volt. A népnek semmi más nem volt, hanem Áron és Mózes, a Istennek kapcsolatban levő emberek mondhatták el, hogy kicsoda Isten, micsoda az ő törvénye, Istenről az ismereteket és Isten akaratát csak ők tudták közvetíteni abból a korban. Később már ugye proféták és egyebek bővítették ezt a jogkört és ezt a lehetőséget, így már egy másik templomi menoráról beszéltünk, és most már a harmadikról, és a korszakváltásban az volt, a teremtésnél embernek semmi köze nem volt a fényhez, azt a fényt, ami Isten ismerete és maga a népnek a vezetése, a templomnak a fénye, akkor Mózes és Áron, aztán utána még többen kapták, és ma ott tartunk, hogy mindenki menóra. Ott tartottuk. Ott tartunk, hogy mindenki betöltekezhet olajjal, betöltekezhet a Szent Szellemmel, és maga a Messiás, ő az, aki a szolgagyertya, a menoránál a szolgagyertya, amelyikkel meggyújtjuk. Ő az, aki Isten szolgálja, ismerve a proféciákból ezt a szót, ő az, aki begyújtja a többi ágat. És itt jön az az érdekesség, hogy a többi ág mégis a szolgára mutat rá, Isten szolgájára, magára és valamasiára. A mi bölcsességünk, tanácsunk is egyébként csak Krisztusra mutathat, és az összesítés egy fénye viszont rámutat a figládára, és rámutat mindaz, ami a szentélybe, ott Isten előtt, Isten jelenlétében, ami van. Rá kell mutatni a törvényre és a kegyelemre, a frigyládára és a kérubokra, rá kell mutatni Izraelnek a küldetésére, úgy, mint a kenyerek asztalára, rá kell mutatni mindarra, ami ott van bent a szentélybe. De ezt mi nem mutogathatjuk, nem teologizálhatunk, nem akármit csinálhatunk. Késznek kell lenni, hogy Isten töltsében, mert én szeretnék a te szentélyedben, és szeretnék a te jelenlétedben ott lenni, alkalmasnak lenni, de hát a menorának itt a kialakítása már eleve tűri, hogy a hat az emberi teljesség, a hat ág az emberi, és a hetedik maga a szolgagyertyán meggyújtja az már az Isten teljesség. Isten azt akarja, hogy mi az emberi teljességet is megéljük, a Szent Szellem által, tudjuk Isten rendjét, tudjuk azt, ami benne van a Szent Szellem teljes vezetésébe, de a hetediket, magát Krisztus adja meg az isteni teljességet, a heteságot. Egyébként a menóra, mint olyan, te vagy, ezt egy mondatban így tudom mondani, hogy te vagy az, hiszen Isten kovácsol akkor, amikor egy voreszel, egy anyag a kezébe, ő formál, nem ebből, abból, ilyen Isten, olyan Pista, és mindenféle szektákkal és egyházakból összekovácsol valami népművészeti a tárgyat, hanem egyszerűen egy anyagból, és ezt például aranynak hívják, ami tiszta, ami szent, ami az ő dicsőségét mindenképpen továbbítja, és képviselni tudja. Emellett az aranynak ott van a könnyen alakíthatósága, ott van a legjobb elektromos vezető, ott van még ezen kívül, hogy nem oxidálódik, és sok minden tulajdonsága van. Az arany stabil, állandó, és ha Isten egy anyagból formál ki, akkor te is nem leszel rozsdás, nem leszel öreg, és nem fogsz elkorhadni, hanem egyszerűen Isten dicsőségét tudod képviselni. Menorának így a korszakosságát és a lángnak a meggyújtását, a fénynek a hozatalát, azt én szétbontanám. Mózes és Áron idejében Mózes és Áronnak lehetősége volt, mert Isten úgy döntött, ők azok, akik a népét vették. A teremtésnél embernek semmi lehetősége volt, hiszen most viszont Isten kibontotta, kibővítette a kegyelmet, most te is lehetsz, Menora. Ha oda teszed magad, ha ott vagy Isten előtt, ő formálni fog, alakítani fog, és a kéred betölt, és ha be vagy töltve, akkor nem hagy ottan egy olajos hordónak, hanem azt mondja Isten, hogy akkor viszont használni is tudlak ebben, abban. Meggyullad benned az a bölcsesség, ami nem más, mint Isten ismerete, meggyullad benned az, ami tanács, ami teszem azt akár a tanítása a törvénynek és a másoknak a tanácsolása, meggyullad benned az az isteni fény, ami másnak az ember életére nem kevés tanácsot ad, nem talán kevés bölcsességet ad, nem kevés megoldás, és végül is célt ad az ember életére. Számomra ennyit adott most.